Köszöntöm Önöket, itt a Tánctrend, a Trend FM táncművészeti és táncközéleti magazinja 11-től 1-ig, Péli Nagy Kata vagyok. Két órányi adásunkban szó lesz arról, hogy többször elmaradt, de október 8-án végre köszönthetik a Nemzeti Táncszínházban a 90. életévét tavaly betöltő Novák Ferencet, Tatát, a hazai néptánc élet emblematikus alakját, a néptánc mozgalom egyik alapítóját, alkotót, kutatót, a Bihari János táncegyüttes alapítóját. 50-60 évvel ezelőtti alkotásai színpadra kerülnek mindössze egy alkalommal, a Tata 90+1 tisztelgő műsorban, köztük a Ninive, a Kőműves Kelemen, a Passió, mostani és egykori biharisok előadásában. Rövidesen Ágfalvi Györggyel, az együttes művészeti vezetőjével beszélgetek majd. Léteznek született makrancos katák. Földi Lea ilyen, akinek egyik szerep álma volt Seregi darabjában a főszerepet táncolni, amely egyben első címszerepe is volt a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncos nőjének. Már egyetemi vizsga előadásán is kitűnt Harangozó Gyula Térzene című darabjának primadonna szerepében. Színész szüleitől bőven kapott muníciót pályájához, de neki ezúttal otthon is volt egy petrukkiója, Apáti Bence személyében, aki korábban többször is táncolta ezt a szerepet. Adásunkban megszólal Földi Lea is, akit reggeli balett tréningje után értem el telefonon. Intenzív terhelési próbaidőszak, rövid pihenési idők, nem elegendő táplálékbevitel, túl magas elvárások, perfekcionizmus és a sikertelenség érzése. Mindez a táncművészeknél is kiégéshez vezethet, amely sérüléseket, betegségeket eredményez. Szászi Beáta, a Táncművészeti Egyetem pedagógiai és pszichológiai tanszékének tanársegéde rövidesen nem csak a kiégés 12 stációját ismerteti, hanem azokat a módszereket is, amelyekkel megfordítható a folyamat. Vajon csak az állhat a balettrúd mellé, aki elég vékony, fiatal és rugalmas izomzattal rendelkezik, aki művészi pályára készül? Hát nem. Az amatőr felnőtt balett is megjelent a táncképzés piacán, és egyre nagyobb keresletet támaszt. Nincs egységes pedagógiai metodika amatőr felnőttek számára, és számos kompromisszumot kell kötni a képzésükben, mivel a klasszikus balett akadémikus szabályrendszere és technikája számukra teljes egészében nem elsajátítható. De akkor vajon van-e értelme balettet tanulniuk? Mi az, ami motiválja és vonzza őket a balettrúdhoz? Erről is beszélgetek műsorunk második részében Mihály Beatrix mesternővel, a Developé Balettiskola vezetőjével. Nos, ezek a témáink, hallgassanak minket, mert hát a táncról beszélni is érdemes.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
A vonal túlsó végén Ágfalvi Györgyöt köszöntöm, aki sajnos nincs jelen a stúdióban, tehát nem személyesen tudok veled beszélni, hanem telefonon, mivel 10 percet tudtunk a mai zsúfolt napodból kiszakítani erre a beszélgetésre. Most is, hogy a Hagyományok házánál vagy, vagy házában vagy, az Állami Népi Együttes kötelékében táncolsz, és éppen egy próba és egy előadás között vagy. Ugye, amikor mi beszélgetünk, az egy csütörtöki nap, 3 órakor lesz nektek egy matiné műsorotok. Először arról beszéljünk, hogy mi lesz ez a darab, amiben fölléptek ma.
Délután bérletünknek a idősebb korú embereknek lesz, azért van 3 órakor a műsor. A Tánckánon című előadásunkat fogjuk előadni az Állami Népi Együttessel. Ez ugye Kodály Zoltánnak a életművéből született ez a darabunk. Kodálynak a gyűjtései alapján, tehát amikből ő feldolgozásokat csinált Kodály Zoltán, mi azt fordítottuk vissza népzenére.
Két lovat ülsz egyszerre, hiszen nem csak az Állami Népi Együttesnek vagy a táncművésze szólistája, hanem a Bihari János Táncegyüttesnek vagy a művészeti vezetője, és épp emiatt hívtalak, hiszen október 8-án a Nemzeti Táncszínházban a Bihari Tánc élet varázslat címmel Tata 90+1 című darabot fogja előadni, és ha jól tudom, majd mindjárt átérünk, hogy ez miről is szól, és kiről is szól, főleg, ugye nem titok, Novák Ferenc Tatáról. Ugye ez egy olyan darab, amit már korábban szerettetek volna leadni, csak többször elmaradt, hiszen a pandémia miatt, a Covid pandémia miatt nem került rá sor.
Az Állami Népi Együttesnek vagyok a tánckar vezetője, és a Bihari Együttesnek a művészeti vezetője. Ezt, hát nálunk itt hivatásos táncosoknál ez azért gyakran elő szokott fordulni, hogy a hivatásos lét mellett ugye próbálkozunk, elkezdünk koreográfiákat csinálni, és így ezáltal elkezdünk amatőr együtteseket vezetni. Most hát a Bihari azért a Bihari, tehát hogy azért nem azt mondom, hogy egy ilyen átlagos amatőr együttes. hiszen olyan elődeink voltak, mint Fort Iván is, ugye a 90, most már 91 éves Novák Ferenc Tata. Nagyon össze kell szedni magát az embernek, hogy meg tudjon felelni ezeknek az elvárásoknak.
A bihari amatőrökből áll, tehát nem olyan táncosokból, és most nem a színvonalról beszélek, tehát olyan táncosokból, akik máshol dolgoznak.
Persze, abszolút, heti 3 próba van. Hétfő, szerda, péntek, este 7-től fél 10-ig.
Úgy azért ez kemény 3 óra próba.
Hát igen, kemény 3 óra próba, melegítés, anyagtanulás, koreográfia készítés, stb.
Nem azt jelenti, hogy oda beesik valaki, aki életében soha nem táncolt, tehát már ez egy magasabb szintű válogatást igényel, ugye?
Igazából van alapiskolája az együttesnek, ahol már elkezdődik a táncos kinevelés. Hát a felnőtt együttesben Pesten elég egyedülálló, hogy mindig csak a saját utánpótlásunkból kerülnek ki táncosok. Tehát nem az van, hogy valaki felkerül egyetemre, és akkor jelentkezik ide hozzánk a bihariba. Ilyen is előfordul persze, inkább az utánpótlásból kerülnek fel emberek, de itt is ugye, mivel a próbatermünk az meglehetősen behatárolt, nem kerülhet fel mindenki. Tehát ez kiválasztás alapján történik meg, hogy ki az az 5-6 pár, aki 12 páros utánpótlás csapatból felkerülhet.
Mekkora a létszáma most az együttesnek?
Most 15 pár.
Az azt jelenti, hogy 30 ember.
Persze most jöttek vissza erre a Tata 90 éves műsorra régebbi táncosok is, mert vannak olyan szerepek a Tata műveiben, amik vagy rájuk készültek még annak idején, vagy ők csináltak nagyon sokat, és Tata így szerette volna velük látni ezeket a számokat, és akkor őket így visszahívtuk.
30 párt eltartani, mondjuk így, mert ugye igaz, hogy nem kapnak fizetést, de hát azért itt fölépő ruháktól kezdve próbaterembérlésig, zenészekig sok minden viszi a pénzt. Miből él, vagy miből tudja fönntartani magát a bihari?
Szúri Sándor programban nagyon sokat segít, hát meg pályázunk. Pályázat, Boros Sándor az Egyesület elnöke nagyon ügyes ezekbe a dolgokba, és pályázunk. Vannak persze előadásaink, de hát nyilván egy amatőr együttes nem tud annyi pénzt elkérni, mint egy hivatalos együttes egy műsorért, tehát hogy csak kizárólag műsorokban nem tudjuk fenntartani magunkat.
Na most az, aki nálatok táncol, hiába amatőr, heti 3 próbával plusz a föllépésekkel, lényegében az egész élete erről szól, ami legalábbis a saját munkáján kívüli szabadidős életet illeti.
Ez eléggé meghatározó mindenki életében a bihari. Valószínűleg ezért is van ez, hogy még nagyon sokan visszajárnak, tehát szokott lenni minden évben családi nap, sportnap, farsang, és még nagyon sok olyan régi táncost látok, aki még mindig visszajár ezekre az alkalmakra, sőt még a karácsonyi buliba is szoktak visszajönni. Szóval nagyon, nagyon összetartó közösségi koreográfiáink vannak, és akkor azokat szoktuk ugye különböző megrendelések történetnek, 20 perces műsor, 30 perces műsor, 40 perces, 50 perces, stb. És akkor úgy állítjuk össze az adott műsort, hogy az oda megfeleljen.
Novák Ferenc Tata, ugye ez a beceneve, amit még annak idején a fia Novák Péter ragasztott rá kiskorában, de hát már lényegében az egész szakma Tatának hívja őt. Mekkora szerepet töltött be a bihari életében?
Ugye ő alapította, meg hát még mindig itt van. Tehát, hogy én nem ismerek az országban még egy olyan amatőr együttest, ahol visszajár az alapító művészeti vezetője, főleg így, hogy 65 évvel ezelőtt alapította, vagy bocsánat, 68 évvel most már. Borzasztó nagy szerepe van a Tatának. Mi mindig beszélget a táncosokkal, a fiatalokkal, tehát hogy nagyon-nagyon mesél, nagyon sokat mesél, és ezek annyira szép felemelő történetek, hogy ezt mindenki csak így ámuldozva hallgatja.
Azok már szinte tánctörténeti ritkaságok,
hát,
amiket
nem elvisz. Az a tánctörténet, igen. Azok nem szinte, hanem azok.
Ugye mondtad, hogy az alapítója az együttesnek. Minden bizonnyal az október 8-i előadás, amire most készültök, az ő biharis alkotói munkásságát fogja színpadra állítani. Melyek azok a darabok, amelyeket most felújítotok?
Az első szám egy tiszteletadás fog kezdődni, ezt a Tata nagyon szerette volna, hogy Forti Jolán emlékére a Mondóka vagy Szerelem-Szerelem című koreográfiáját eltáncoljuk. Tehát ezzel fog indulni a darab. Utána a Tatának egy autentikus műve, a Ritka Magyarra folytatjuk, és hát jönnek a nagy zalai koreográfiák, a Ninivel kőműves kelemen, és a végén pedig a Passió című koreográfiája lesz.
Ezekkel a darabokkal Tata egy új stílust, vagy egy új korszakot nyitott a hazai néptánc színpadi világában, hiszen ezek nem egyszerűen csak egy folklorisztikus darabok voltak, hanem némelyik egész komoly történetmesélős, fogalmazzunk így. Mit kell ezekről tudni?
Nagyon is inkább nem folklor darabok voltak ezek, persze hát az alapjuk az néptánc volt mindegyiknek, de hát azért ezek jóval túlmutattak a néptáncon. itt azért színészi játék, technikai tudás, tehát nagyon sok minden összetett dolgok voltak ezek. És hát ugye ez a 60-as években történt, ahol ugye, hát ugye az állam az ugye tudjuk, hogy szocializmus volt, és hát ott nagyon beleszólt a kultúrába is, és hát nehéz volt azért. Valószínűleg azért is készülhettek el ezek a Tehát azért készülhettek el ilyen zseniálisra ezek a művek, mert nagyon nehéz volt akkor úgy fogalmazni, hogy ne szóljanak, nem is azt, hogy ne szóljanak bele, hanem hogy ne érjék vádak az embert a művei miatt, és ezért nagyon burkoltan kellett fogalmazni. Tatát mindig is nagyon érdekelte a közösség, és a közösségen belüli, vagy a közösségbe kívülről érkező konfliktusa. A Ninive az pont erre példa, hogy a egy összetartó közösség, egy család, apa, lánya, három fia, és egy külső idegen beérkezik ebbe, és nem fogadják be. És hogy hogyan tud ez az idegen az elutasítottság miatt szörnyű ember lenni, és igen, hát ugye az, hogy elrabolja a lány, szétzüleszti a családot. Kőműves Kelemen az, hogyha a mai nyelvre akarnám lefordítani, akkor én számomra arról szól, hogy mi lesz az emberrel akkor, hogyha mindent feláldoz a karrierjéért. Hát ugye Kőműves Kelemen ismert történet, a feleségét beépítik a Déva várának a falába, ez van megjelenítve, hát persze nyilván a mai világ alá vetítve. Akkor a Passió az szintén egy idegenről szól, viszont itt nem ő a nyerő az idegen, mint a Ninivében, hanem ő a vesztes, hiszen a Tata ezt Nikosz Kazantzakis görögíró, akinek meg kell halni a című könyvéből inspirálódott, ahol szintén egy ilyen passiójátékkal kezdődik az egész. Ezt el is mondta, tanapon beszélgettem vele, ott a forradalom után csinálta ezt, tehát 56 után csinálta ezt, és az a közhangulatban ez nagyon-nagyon beleillett ez a darab. Tehát azt akartam megmutatni, hogy hogyan tud a tömeg kétarcú lenni. Tehát egyszer ugye éjjenzik a kis Jézus, de a kiválasztott idegent, és aztán a végén pedig meg is ölik. Tehát hogy hogyan tud átfordulni a tömegnek a viselkedése egyik pontból a másikba.
Ha a technikáról beszélünk, ezek a darabok 60 évvel ezelőtt születtek, és azóta persze a néptánc technika is sokat fejlődött. Mennyire nehéz ezeket táncolni?
Hát azért nem könnyű. Tehát rendben van, hogy most ugye autentikusan nagyon tudunk táncolni már, és ugye ami ott kevesebb rendelkezésre állt adat, tehát már úgy értem, hogy adatot, hogy autentikus táncokat még akkor kezdték el rendszerezni, felgyűjteni, stb. Tehát, hogy valamit láttak a parasztoktól, még ott ugye Tatáék még jártak ki Erdélybe, stb. Gyűjteni, ez valamit láttak a parasztoktól, de nem tudták, hogy az milyen tánc, hogy most az a csárdásnak milyen rendszerre, vagy a legényesnek mi, és akkor ők ilyen figurákat alkalmaztak a koreográfiáikban, ami végül is teljesen olyan, mint egy kortárs darabot néznék, ott is látszólag a én számomra, hogy én néptáncos vagyok, nem látom benne a rendszert, hogy csak azt látom, hogy milyen jó. Na most itt is az van, hogy szinte rendszertelenül alkalmazták ezeket a figurákat, ami nekünk nehéz, mert mi ugye a rendszerbe gondolkodunk. A másik, ami nagy nehézség, az előadás, mert ugye mi már mostanában nem nagyon színészkedünk a színpadon, a néptánc színpadokon, tehát ez már elmúlt. Tehát régen ugye ezt adták hozzá a hiányos anyagtudáshoz, hogy előadói kvalitásokat alkalmaztak. Most ugye ez elmúlik, most sokkal többet tudunk a néptáncról, most inkább néptáncolunk. Tehát van nehézség benne, pont ez az előadói véna előhozása az emberekből.
Érdekes, amit most előhoztál, mert az Állami Népi Együttes ugye a másik terület, ahol te profiként dolgozol. Manapság azért már csinál olyan darabokat, például Tamási Áronféle Énekes Madár, ahol egy kicsit megint a színészet és a verbalitás előtérbe kerül. Hogy látod ezt?
Igen, de ez a verbalitás, tehát hogy színészet persze, de itt a Tatáik úgy csinálták annak ideje, hogy nem beszéltek. Jó, persze volt néha beszéd, de hogy nem erre építettek, hanem az arcmimikára, a nézés, hova néz az ember, milyen arcot vág, akire ránéz. Tehát, hogy itt tehát nem beszéddel csinálták ezt, hanem arcmimikával. Most mi a Tamási Áron darabban? Hát persze, nyilván színészkedünk is. Nagy feladat volt ez az állami táncosoknak, de nagy újdonság, de hát Mihály Gábor ugye az együttes vezetője, nagyon szeret kísérletezni, még mindig hál' Istennek, és hát így nagy feladatok elé állítja a táncosokat.
Ugye ezek régi darabok, a betanításnál mi volt az, ami nektek segített? Tehát voltak, akik abban táncoltak, és ők állították színpadra, vagy videóról néztétek, esetleg táncjelírás jött segítségül, ha el egyáltalán le van ez írva. Hogy történt a betanulás?
Egyrészt videóról kellett ugye nézni a táncosoknak, másrészt pedig ugye visszahívtuk olyan táncosokat, akik ezt táncoltak, és nagyon sok tanácsot tudtak adni. Aztán persze, amikor már összeállt a matéria, akkor hívtuk a Tatát, és akkor ő megnézte, és akkor hát még azt mondanám, hogy új értelmet is adott az egyes daraboknak. Tehát, hogy nem hagyta úgy, hogy ahogy az elkészült 50-60 évvel ezelőtt, hanem egy picit leporolta, maivá tette.
Csodálkoztam volna, hogyha Tata megnézi, és nem nyúl bele.
Igen, én is.
De hát akkor ezek szerint belenyúlt, és ezek szerint ő is ott lesz ezen az előadáson majd.
Igen, első sor.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Rövidesen következnek a hírek, majd Földi Leával beszélgetek a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncos nőjével. Első címszerepe a Seregi féle makrancos kata kapcsán.